Szerintem ez egy nagyon ügyes húzás volt Magyar Péter részéről. Ugyanis tudta, hogy Orbán Viktor ott, abban a közegben nem engedheti meg magának, hogy ne nyújtson kezet. Szerintem Magyarországon nem nyújtott volna kezet neki, mert itt más a háttere.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Durva személyeskedő vita alakult ki az EP plenáris ülésén, ahol egyébként Orbán Viktor hosszú idő után szólalt fel most először, a magyar elnökség programját mutatta be, vagy legalábbis szerette volna bemutatni, mert hogy nagyon nem úgy alakult egyébként, ahogy ő legalábbis elmondása szerint szerette volna. Ursula von der Leyen is egy nagyon erős beszédet tartott, arról azt mondta, hogy embercsempészeket engedtek szabadon, de volt hazárulózás, hasznos idióta, és Weber szerint Magyar Péter le fogja győzni Orbán Viktort. Magyar Péter pedig úgy fogalmazott Orbánnak a felszólalásában, hogy miniszterelnök úr, mindketten tudjuk, hogy vége van. Úgyhogy most ott itt tartunk, illetve abból is fogok mindjárt idézeteket mondani, hogy mit mondott péntek reggel Orbán Viktor erre vonatkozóan a Kossuth Rádióban. Szóval lesz mit elemezünk Szent Iványi István külpolitikai szakértővel. Köszönöm, hogy itt van nálunk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kezdjük már a friss részével, idéz ebbe, mert aztán majd elemezzük természetesen a vitát is, csak hogy hogyan reagálta le mindez két nappal később a Kossuth Rádióban Orbán Viktor, aki azt mondta, hogy bár nagyon színvonalas programmal készült, mármint a program vonatkozásában, de egészen más történt, mert hogy akik összejöttek, vérgőzös állapotban voltak, egyáltalán nem akartak értelmes vitát folytatni, hanem egy politikai csihipuhit képzeltek el, és nekünk rontottak, így fogalmazott. És amikor nekem tízen jönnek az emberre, az rock and roll, és hogy ez most rock and roll volt, így fogalmazott Orbán Viktor, és hogy attól tartottam, hogyha továbbra is úriembereskedünk, akkor Baleknak fognak gondolni, ezért akkor beleállt és kiosztotta a lángost. Így fogalmazott Orbán Viktor, és tulajdonképpen a lényege az volt, hogy Ursula von der Leyen és Manfred Weber nyíltan kijelentette, hogy nem akarja a magyar kormányt, és hogy meg szeretné buktatni a magyar kormányt. Szóval itt tartunk most, és mondom, majd nyilván elemezzük a vita részleteit is, de hogy látja Orbán Viktornak ezt a két nappal későbbi reakcióját arra, ami ott történt?
Én ezt nagyon szomorúan hallgatom, mert ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem dolgozta fel a tényleges tanulságait ennek a vitának, és tovább folytatja a vagdalkozást és a vádaskodásokat. Én kénytelen vagyok arra gondolni, hogy mentálisan ő most nincs jó állapotban.
Erre utal egyébként. Már megviselte ez a helyzet?
Megviselte maga a vita. Valószínűleg arra nem számított, hogy ilyen egyöntetű és ilyen döntő lesz a bírálat a vitában, mert ez kétségtelen így volt, hogy a patrióták kivételével mindenhonnan bírálatok érték. De azért az sem igaz, hogy ő arra készült, hogy itt szakszerű vita lesz, és nem számított erre, mert már eleve egy nappal az elutazás előtt azt írta, hogy csihipuhi lesz. Márpedig amikor a vitában válaszolt az őt bírálókra, akkor a papírlapról olvasta föl a válaszokat, illetve a válasz elemek egy részét.
Tehát akkor inkább a mértéke, a reakcióknak a mértéke lepette meg ön szerint? Már ha meglepte egyáltalán?
Szerintem nagyon semmi nem lepte meg, számíthatott arra, hogy ilyen vita lesz. Ő azt is eldöntötte előre, hogy akkor kemény lesz. Természetesen számára az lett volna a kedvező, és ő így kezdett, ez nem vitatható, hogy ez az egész az ő programjáról szól csupán. De hát ne legyünk naívak. Ez egy politikai testület, az Európai Parlament, és hát a magyar kormány nagyon megdolgozott az elmúlt 11 évben azért, hogy itt egy nagyon kritikus hangulat alakuljon ki a magyar kormánnyal szemben. Tehát nem reális várakozás az, hogy most a programról beszéljenek, ráadásul az ő saját programja, vagy az ő programját, vagy az magyar elnökségi programot ő maga tette tönkre július elején, amikor belevágott ebbe a teljesen érthetetlen úgynevezett békemissziós túrába.
Mindjárt, bocsánat, hogy szóba vágunk, belemegyünk a tartalmi részletbe.
Akkor beszéljünk, igen, arról, amit gondolom, erről akar beszélni, hogy hát odáig jutott el az összeesküvés elméletben, hogy Weber és von der Leyen azok elhatározták, hogy megbuktatják a magyar kormányt, sőt már a fantáziálásban odáig jutott, hogy Magyar Pétert és Dobrev Klárát akarják a magyarok nyakára ültetni.
Mármint, hogy a kormányba is bekerüljenek ebbe az új kormányba.
Igen, tehát ők alkotnák az új kormányt, és a jelenlegit megmutatnak, és utána egy horrorvíziót is előadott, hogy ez mivel fog járni, bele fogják sodorni Magyarországot a háborúba, megszűnik a gyermekvédelem Magyarországon, itt a gender lobby fog eluralkodni, megszűnik a rezsicsökkentés, migránsok tömege fogja elárasztani az országot, mert ugye ezek ezt fogják csinálni. Ez már egy nagyon rossz szintje a dolgoknak, az az igazság. Amikor ilyen mértékű fikciós elemekkel támadják akár az Európai Unió vezetőit, akár a magyar politikusokat is. Hát ugye két magyar politikusról állította azt, hogy gyakorlatilag ügynökök és megbízásból cselekednek, és ők lesznek azok, akik megvalósítják ezt a horror programot, aminek egyébként semmi alapja nincs, nincs ilyen.
Egyébként ehhez képest, ha most megnézzük, hogy mi is történt ott a helyszínen, egy picit nézzük már meg a tartalmi elemeken túl azt, hogy milyen hangulat volt, vagy egyáltalán milyen típusú beszólások történtek. Most gondolok itt arra, hogy miután Orbán Viktor elmondta a nyitó beszédét a programmal kapcsolatban, a versenyképesség, és főleg ugye gazdasági ügyekről beszélt, akkor utána tulajdonképpen elkezdtek énekelni, tehát volt a Bella Ciao-t adták elő.
A baloldaliak,
mármint az a frakció, és hát olyan mondatok hangzottak el, amiket ugye ott az Európai Parlamentben nem szokhattunk meg, vagy legalábbis nem jellemző, és tudom, mondta ezt korábban, hogy a Berlusconi esetében előfordult már ez, na, de azért mégis nem ez a
nem
jellemző.
Azért az egyetlen, amit föl tudok idézni.
Azért ugye azt szoktuk ott meg, hogy nagyon visszafogottan, sokkal elegánsabban, diplomatikusabban vitatkoznak a képviselők. Ehhez képest most ilyeneket hallottunk, ugye egy holland képviselő Austin Powershez hasonlította Orbán Viktort, a kicsi én, aki a fő gonosz ölében üldögél. Aztán ugye volt a német LP képviselő, azt mondta, hogy itt az ideje, hogy európai elfogadó parancsot adjanak ki Orbán Viktor ellen. Szóval olyan jellegű személyeskedés kialakult, amit nem szoktunk meg eddig, legalábbis nem volt jellemző ott a parlamentben, az Európai Parlamentben. Hogy látja, hogy ez minek a következtében alakulhatott
ki? Ez valóban így van, tehát én egy ilyet tudok felidézni, amikor én voltam Európai Parlamenti képviselő, Berlusconi kapcsán eresztőn is említette, ott valóban egy szintén személyeskedő, talán idáig ott sem mentek el. Tehát ennyire nem volt éles, de azért ott elég éles vita alakult ki. És Berlusconi is hasonlóan, ahogy Orbán Viktor visszaválaszolt, durván időnként kicsit trágár módon válaszolt vissza, nagy botrány is lett belőle, tehát most nem erről beszélünk. Tehát ez nem szokásos. Ugye érdemes összevetni a lengyel elnökséggel, ami nem régen volt, ami már a Kaczyńskiek idején volt. Hát ugye nekik is nagyon feszült volt a viszonyuk az Európai Unióval és az uniós intézményekkel. Mégis sokkal tárgyszerűbb volt azért az elnökségi bemutatónak a fogadtatása. Tehát nem volt ilyen éles, mint most ebben az esetben. Ami hát nyilván azzal is összefügg, hogy ahogy mondtam, Magyarország nagyon megdolgozott, vagy a magyar kormány nagyon megdolgozott ezért. Tehát 2012. március 15-én hirdette meg Orbán Viktor az akkori beszédében a szabadságharcot Brüsszellel szemben. Azóta konzekvensen nem tudom hány nemzeti konzultáció foglalkozott ezzel. Óriás plakátok sokaságain szerepeltek az európai vezetők. Minden alkalommal, minden esetben brüsszeleznek. Brüsszel a hibás, elhibázott brüsszeli szankciós politika. Tehát nagyon kiélezte a magyar kormány a maga részéről ezt a viszonyt, és most már ennek a lenyomata látható a másik oldalon is.
De ennyire, hogy ennyire indulatosak lettek a képviselők, hogy ilyen erősen beszéltek, aztán ugye már Ursula von der Leyen beszédével kapcsolatban is ez előkerült.
Ő kritikus volt és kemény, de ő nem személyeskedett. És én azt kell mondjam, hogy azért itt ezt a tónust Orbán Viktor kezdte el, mert ugye az első kör után neki volt egy viszontválaszolási lehetőség, és abban ő már nagyon személyeskedett, főleg Manfred Weberrel kapcsolatban. De Ursula von der Leyen, és a Ursula von der Leyenről azt mondta, hogy háborúba sodorta Európát. Manfred Weberről pedig azt, hogy csak azért mondja ezt, mert nem ül ott a Ursula von der Leyen helyén, és ezt miattam nem ül ott, ami hát magunk között szóval nem is igaz. Nem miatta nem ül ott. Mert ő nem szavazta meg korábban Junckert sem, mégis ő lett a bizottságnak, nem szavazta meg most sem Ursula von der Leyen, mégis ott lett, A Macron miatt nem ül ott, aki tiltakozott, és nem járult hozzá, és ugye Macron javasolt Ursula von der Leyen. De ez egy kis apróság, hát tele volt csúsztatásokkal, hát olyan dolgokat állított. Na mindegy, tehát ő az első kör az éles volt, határozott, de még olyan, ami az Európai Parlamentben elfogadott, vagy szokásos, tehát keményen bírálták, de nem személyeskedő módon. Ő már erre nagyon személyeskedve válaszolt, és vádaskodva is. Itt kezdte elővenni a papírokat, hogy maguk beszélnek erről, amikor magukat csinálják ezt, meg azt. Ugye Ursula von der Leyen is visszautasította, hogy mi nem elengedtük a 2000 embercsempész, hanem kitoloncoltuk, ami megint nem igaz. Nem tuloncoltunk egyet sem. Tehát itt indult, és akkor utána a képviselők már nagyon élesek voltak. Most én azért a következőt mondanám erről. Tehát az sem szép, ami ott történt, tehát az én ízlésemtől távolabb áll, de azért a más a képviselők felelőssége, és más egy miniszterelnöki abban, hogy milyen módon és milyen szinten vitatkozik. Tehát itt azért az a probléma történt, hogy Orbán Viktor elvesztette nem csak a türelmét, de a méltóságát is. Tehát valóban ahogy itt is mondja, hogy beleszállt az adókapokba, nem úriemberkedett, ott is azt mondja, megadom mindenkinek, aki megtámadott. Tehát a magyar parlamentből ismert ilyen kocsmai verekedő stílusává vált a vita, amiben nem mondom, hogy csak ő a hibás, mert nyilván provokálták is ebben, de neki az én megítélésem szerint, mint a Magyarországot képviseli, másképp kellett volna reagálnia. Reagálhat a vitákra, sőt, vagy a bírálatokra.
Csak a formája módja nem. Hagyj húzzak meg két véleményt. Az egyik korábbról, itt járt nálunk, ugyanebben a podcastban beszélgettünk Hegedűs Dániellel, szintén külpolitikai szakértő, akkor, amikor a békemisszió volt, és ugye Putyinnal találkozott Orbán Viktor, és ő akkor azt mondta, hogy ez egy akkora fordulópont, szerinte legalábbis, hogy kiderül, hogy utána Orbán Viktor tovább provokál-e, ahogy fogalmazott, vagy ez egy olyan lépcsőfok volt, ami nem lép tovább, vagy az, tehát az volt a maximum, ami elképzelhető volt, valahogy így fogalmazott. És egy másik vélemény pedig Gyévai Zoltán, aki a Szabad Európának az állandó brüsszeli tudósítója, úgy értékelte ezt a helyzetet, hogy tulajdonképpen egyfajta ilyen véglegessé vált a szakítás ezáltal Orbán és az EU parlament, EU bizottság között. És azért hoztam össze ezt a két kérdést együtt, mert ha ebből indulunk ki, amit korábban itt elemeztünk, akkor mégiscsak tovább lépett Orbán Viktor, és most ez valós helyzet lehet, hogy egyrészt igaz-e ez, amit én kérdezek, másrészt pedig tényleg szakítás lehet, vagy ez azt jelzi? Vagy inkább csak egy politikai, most a csakot idézőjelbe téve adok-kapokot látunk, ami jóval keményebb volt, mint korábban.
Igen, én is azt reméltem, amit Hegedűs Dániel, hogy olyan erőteljes visszajelzéseket kapott a szövetségesektől a moszkvai és a pekingi útja után, hogy meg fog állni. És voltak is erőutaló jelek. Bokka János egy körjegyzéket küldött az Európai Uniós tagállamokhoz, hogy befejezték a békemissziót, és ők mostantól a programra fognak koncentrálni. És ez egy ideig úgy tűnt, hogy működik is. De már a Tusnád fürdői beszéd arra utalt, hogy Orbán Viktor ebben nem nyugszik bele. Tehát ott már egy nagyon éles nyugatbírálat volt, és egy teljes dicséret a keleti partnerek, vagy hát a keleti országokkal kapcsolatban, hogy azt mondta, hogy hiperracionális Oroszország, és nagyon megbízható partner, a legmegbízhatóbb és kiszámíthatóbb partner. A kínaiaktól kaptuk a legjobb ajánlatot, és ezt fogadjuk el. Aztán jött ez a gazdasági semlegesség, ami szintén egy nagyon súlyos dolog. Mert ha ezt komolyan vesszük, nem tudom, hogy ő komolyan veszi-e, vagy ez is csak egy szóvirág, amit bedobnak, és nincs tartalma. De ha komolyan vesszük, ezt csak akkor lehet megcsinálni, ha Magyarország kilép az Európai Unióból, és elhagyja a NATO-t. Ugyanis ebben a két tömbben, és főleg itt az
Ebből ez következik, amit Orbán Viktor szeretne?
Nem tudom, hogy ezt szeretnie, de
amit mond legalábbis a gazdasági semlegesség.
Igen, én nem látok a fejében, nem tudom, mit szeretne, de a gazdasági semlegesség, és ugye Ausztriát emlegeti, hogy Ausztria például, hogy Ausztria milyen jól jött ki a hidegháború idején a semlegesség, gazdasági semlegességéből. Ez igaz, Ausztria ennek egy haszonélvező volt, na de az egy semleges ország volt. Az nem volt tagja se az európai közösségnek, se a NATO-nak. Ugyanis miről van szó? Az Európai Uniónak van egy közös kereskedelem politikája, van egy közös vámpolitikája, van egy közös szankciós politikája, van egy közös versenypolitikája, ami azt jelenti, hogy ezektől egyetlen tagállam sem térhet el. Tehát ezek nagyon szűk keretet adnak arra, hogy milyen semlegességet lehet elérni. Ha valaki semleges akar lenni, hát akkor ott van Szerbia példája, lehet semlegesnek lenni, bár éppen az az érdekes, hogy Szerbia most úgy tűnik, hogy kezd közelíteni. Ugye most először elítélte tegnapi napon Putyin elnököt és az orosz agressziót. Ez még soha nem fordult elő. Igen, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy folyamatosan építkezett, és hát most ezzel azért még tovább
megy. Tehát tovább lépett akkor
ezzel? Hát abszolút, abszolút tovább, mert a gazdasági semlegességgel is tovább lépett, és most is tovább lépett ebben a vitában. Ugye ezt arra lehetett volna felhasználni, hogy kicsit enyhítsen a problémákon. És valóban a bevezetője még erre alkalmas is volt. Bár tartalmilag nekem vannak azzal is problémáim, de azt olyan stílusban adta elő, ami belefér, tehát ami többé-kevésbé az európai normák között elfér, nem provokatív módon. Szóval a vitában már nem így vett részt. Hát folyamatosan mindenfélével vádaskodott. Azzal, hogy Európát besodorják a háborúba, azt mondta, hogy a korrupt szervezet az Európai Parlament, most álljunk meg egy szóra, ezt most választották új, ezt az Európai Parlamentet, a képviselők fele soha nem volt képviselő. Ebben a parlamentben ott vannak a patrióták is, beleértve a Fidesz képviselőit is. Tehát, és ez a parlament nagyon fontos döntéseket fog hozni majd Magyarország kapcsán. Tehát érdemes ezt így kiélezni. Manfred Webernek is nagyon durván neki ment, ugye erről már beszéltünk. Tehát én azt láttam, hogy valószínűleg most már azt gondolja, hogy úgyse tud javítani semmin, és most már semmi sem drága, és ezért belement ebbe. Mert Én nekem volt egy olyan reménységem, én ezt elmondtam talán itt önöknél is, de már több helyen korábban, hogy még az elnökség előtt, és nekem erre utalt Bóka János néhány nyilatkozata a tavasz folyamán, hogy végre ezt az elnökséget arra akarja használni a magyar kormány, hogy egy kicsit enyhítsen, kicsit javítson a viszonyon. De hát ez összedőlt ugye rögtön júliusban.
És azóta pont nem ez történt. Igen. Egyébként, ha már Gyévai Zoltánt idéztem az előbb, azt mondta, vagy azt is írta az elemzésében, hogy a vitának szerinte a legváratlanabb jelenete az ugye Ursula von der Leyen beszéde volt, az Európai Bizottság elnöke, és a Orbán közötti nyílt és kíméletlen összecsapás, amelyhez fogható még nem fordult elő szerinte az Európai Unió gyakorlatában, és hogy tulajdonképpen félretette Ursula von der Leyen a diplomáciai udvariasságot, ugye ez, amire az előbb is én is céloztam, fejére olvasta Orbánnak, amiket ugye már szintén az előbb idéztem, és hogy el is vette a sót idézőjelben Magyar Pétertől, erről majd szintén szeretnék beszélni ilyen vonatkozásban. Szóval hogy látja, hogy az ő reakciója már, mint Ursula von der Leyen reakciója tényleg ennyire erős volt? Ugye célzott erre, hogy a beszéde maga az tulajdonképpen erős volt, de belefért még a...
Amit az Orbán beszélt, igen.
Igen,
hát az nem arra volt reakció, ez nyilvánvaló. Arra nem, igazából nem is nagyon reagált. Egyetlen egy mondattal, amikor azt mondta, azt kifogásolta, hogy az orosz-ukrán háborúról egy szót nem szólt, és ezt azon csodálkozik, de hát ez is ugye a beszédéhez illet. Az nyilvánvaló, hogy ő előre készült erre a beszédre, és világossá akarta tenni a viszonyát a magyar kormányhoz. Ezt ugye többen úgy értelmezték az elemzők között, hogy gyakorlatilag most számolt le minden illúziójával Ursula von der Leyen Orbán Viktorral kapcsolatban, tehát ez most valóban az, hogy ő neki már sok közel.
És mi következik most ebből?
Hát ebből kemény dolgok következhetnek, megmondom őszintén. Ugye a bizottságnak óriási, nagyon erős kártyák vannak a kezében, a pénzügyi támogatások tekintetében, rajta múlik, hogy mi fog történni. Ugye a bizottság még tette egy nagy gesztust tavaly decemberben, amikor a parlamenttel szemben, aki ezt azóta is kifogásolja, felszabadított 10 milliárd eurót a pénzekből, de nem önzetlenül tette, azt remélte, hogy ezzel megvásárolható Orbán Viktor lojalitása vagy együttműködése. Most az derült ki, hogy egyáltalán nem. Sőt, Orbán Viktor követelni az összes többi pénzt is, de semmit nem akar érte adni cserébe. Mert úgy gondolja, az nekünk jár.
Igen.
Ez jár, és ez semmit. És valószínűleg ez most beérett. És egyébként is, tehát Orbán Viktornak ez a nagyon masszív szembenállása az orosz-ukrán kérdésben az európai állásponttal, amiben látszik, hogy von der Leyennek ez az egyik szívügye. Ezzel eljutott arra a pontra, hogy valóban ő már leszámolt minden illúzióval, ő már úgy tekint Orbán Viktor, mint aki az ellensége az európai bizottságnak vagy az Unió.
Azért kérdeztem ezt, mert tényleg nagyon sokszor elemeztük már a különböző helyzeteket Orbán Viktorral kapcsolatban, és nagyon sokszor elhangzott, hogy hányszor lépett át bizonyos vörös vonalakat, akár a Putyinnal való találkozó esetében, akár a békemisszió esetében, és most újra ezt halljuk, hogy talán ez egy újabb vörös vonal, de aztán mindig újra és újra folytatódott a helyzet. Ez most most ez tényleg egy másik, vagy egy újabb vörös vonal, vagy ez a vörös vonal, vagy hogy kérdezem, tehát mert hogy nagyon sokszor ilyen típusú vörös vonalakról beszélgettünk már, amiket átlépett.
Ebben igaza van, és mindig azt vártuk, hogy akkor ezután már nincs visszaút, aztán még mindig úgy tűnt, hogy még van lavírozási lehetőség, de azért minden egyes vörös vonal után szűkült ez a lehetősége a magyar kormánynak, hogy lavírozzon. És most már nagyon-nagyon pici, szinte semmi. Hát ugye látszik is, hogy azért valamit ebből ők érzékelnek. Tehát az, hogy most elkezdték az Erasmus ügyet is mozgatni, az, hogy Bukka János bejelentette, hogy elkezdtek tárgyalni arról, hogy a migrációs törvényt is átalakítják annak érdekében, hogy ne kell fizetni. Tehát a kijózanodás valószínűleg a szakmai szinten elkezdődött. Csak hát ugye az a helyzet Magyarországon, hogy valójában nem a szakmai szint számít. Ezt tudjuk. Tehát Orbán Viktor számít, az ő impulzív személyisége és az ő akarata, és hogyha ő harcolni akar, és ő abban érzi jól magát, tehát az látszik, hogy ő egy harcos. Ugye ez a vita után mit posztolt ki? Hogy ez jó mulatság, férfi munka volt. Ugye mondta korábban is, hogy azt, hogyha az ember támadják, azt nem elviselni kell, hanem élvezni. Tehát ő szinte kifejezetten élvezi ezeket a helyzeteket. Itt is azt mondja, hogy ez egy rock and roll volt.
Igen, éppen néztem a pontos idézetet itt, amit a Pénteki Rádióban mondott, a Pénteki Rádió interjújában, hogy amikor tizen jönnek az emberre, az rock and roll.
Igen, ez a rock and roll. Szóval sajnos ezen a módon nem fogunk tudni előre jutni az Európai Unióval, sőt, egyre rosszabb helyzetbe kerülhetünk. Azért vegyük figyelembe azt, hogy januártól egy lengyel elnökség jön. Ugye a jelenlegi lengyel vezetéssel már nagyon kiélezett és rossz viszonya van eredetileg is a magyar kormánynak, de már az előzővel sem volt igazán jó a háború miatt, de hát a jelenlegivel aztán kifejezetten rossz viszonyban van. És hát ugye most a hétvégén azért elejtette azt, hogy Varsót is vissza kell foglalni, ugye ahhoz Varsot, Párizst, majd Brüsszelt. Most nem hiszem, hogy ezt jó néven veszik a lengyelek, és egyébként is azok a hírek, nem hírek, hát ezt lehet hallani, hogy a lengyel elnökség egyik legfontosabb prioritása a jogállamiság lesz. Na most ezen a téren mi nem állunk jól, legyünk őszinték. Tehát itt könnyen lehet, hogy nagyon. Egyébként ezt tudják is, mindenki azt mondja, Orbán Viktor is, de Orbán Balázs is így nyilatkozott tegnap egy podcastban, hogy nagyon nehéz időszak vár ránk, nagyon nehéz idők jönnek.
Hát ugye mindig nehéz idők jönnek.
De most szerintem nehezebbek jönnek.
Most nehezebbek jönnek. Még két szempontot hagyhozzak már ide a vitával kapcsolatban, méghozzá Magyar Péternek a felszólását, meg egyáltalán az ő jelenlétét ott a vitában. Nagyon sokan várták ugye azt, hogy ez lesz az első ilyen nyílt összecsapás közöttük. És mielőtt Magyar Péter ugye elkezdte a beszédét, odalépett Bukka Jánoshoz, és aztán Orbán Viktorhoz is, kezet nyújtott neki. Ez a kép egyébként, ez a fotó, ami készült, hát bejárta a sajtót, egyébként nem csak a magyar sajtót, hanem a világ sajtót is. Mielőtt a részletekbe belemegyünk, ehhez mit szól, hogy ennek milyen, mire ment ki ez az egész, hogy ő ezt nyilván látványos, ez is el volt tervezve, ezt is lehetett látni, tudni vagy sejteni, hogy ennek mi lehetett ennek a célja, mit akarhatott ezzel?
Szerintem ez egy nagyon ügyes húzás volt Magyar Péter részéről. Ugyanis tudta, hogy Orbán Viktor ott, abban a közegben nem engedheti meg magának, hogy ne nyújtson kezet. Szerintem Magyarországon nem nyújtott volna kezet neki, mert itt más a háttere. Ugye megtörtént ez például Márki-Zay Péter.
Hogy elment
mellette, amikor kezet nyújtott neki. Tehát szerintem ő nem nyújtott volna kezet, viszont azt fölmérte, hogy ennek olyan rossz lenne a visszhangja ott abban a közegben, hogy kényszeredetten, ülve maradva, de kezet kellett nyújtsam, és ebben tulajdonképpen hát ez a kép maga ez nagyon veszélyes ránézve, mert ott az látszik, hogy áll Magyar Péter, és ő pedig ül, és ilyen kicsit megszeppenve, nem várta ezt a dolgot, nem volt rá felkészülve, nem tudott igazán jól reagálni, hanem oda nyújtotta, de látszik, hogy nem akarta. Tehát ez egy ilyen lovagias gesztus volt, ami a nyugati kultúrának nagyon megfelel, hogy mi ellenfelek vagyunk a politikában, de azért ennyi kapcsolat van közöttünk. Ugye sajnos a magyar politikából ez már kiveszett, itt már ilyenek vannak, hogy én nem nyújtok kezet, én nem köszönök, én nem találkozom vele, nem beszélek vele. Úgyhogy ezt szerintem
ügyesen. Tehát kihasználta ezt a pillanatot?
A Magyar Péter megnyilvánulása. Egyébként is azt kell mondjam, hogy Magyar Péternek ezek a megnyilvánulásai, amik mediatizálhatók, ezek nagyon, nagyon jók. Ugye azt nem tudjuk, hogy majd egyéb tekintetben mit tud, de azt, hogy a nyilvánosságot nagyon jól kezeli, és nagyon ismeri, és most már sokkal jobban, mint a Fidesz. Hát onnan jött, és nagyon sok ötletet onnan hoz, de tovább csiszolta, és látható, hogy a Fidesznek meg berozsdás adott ez a képessége. Tehát ugye ugyanez volt az árvíz idején, hogy rögtön ott volt, Orbán Viktor még a Schwarzeneggerrel ment egy konditerembe, és ő arról posztolt, miközben már áradás volt, de Magyar Péter már gumicsizmában ott volt. Tehát ezeket ő nagyon ügyesen használja, ezeket az eszközöket, és ez is egy ilyen eszköz.
Egyébként akkor viszont nézzük a tartalmat, amit mondott, igen, hogy abban mennyi újdonság volt. Sokan felhívtak egyébként, nem is tudom, valaki felszólalt, hogy a Facebook posztjait rakta össze, mert hogy olyanokat mondott. Ugye itt a magyar egészségügyről beszélt, az oktatási rendszerről beszélt, az Erasmus program hiányáról beszélt egyébként, Európa rekorder inflációról beszélt.
A legkorruptabb ország,
a legkorruptabb, legszebb ország. Igen, és ugye azzal fejezte be, hogy miniszterelnökül mindketten tudjuk, hogy vége van, feltámadott a tenger, a népek tenger, ugye elmondta, amiket egyébként szokott. Hát ugye volt itt bekiabálás közben, jobb oldalról, ugye Győri Jenikő a fejét rázta végig, szégyeld magad, ezt kiabálták be a Patrióták Európáit frakcióból. Szóval volt itt minden egyébként ebből a szempontból, úgyhogy ez a rész, ez hogy látja maga a tartalmi elemeket? Mennyiben volt ez új?
Hát tartalmiban nem volt új, természetesen. Látszott, hogy ő is készült erre a beszédre. Egyébként én azt gondolom, hogy ez az ő saját szempontjából egy sikeres beszéd volt, nagyon jól volt kiegyensúlyozva az, hogy bizonyos dolgokban egyetértett, azt, hogy egyetértek azzal például, hogy a migránsokat Európa határain kívül kell tartani. De, és akkor jött, hogy mit gondol erről, tehát nem egy az korábbi ellenzéki megszólásokból ismert totális elutasítás és globális elutasítás volt, de hát nagyon kemény szavak voltak, összeszedte a legütősebb mondatai, tehát magyar éltanulók voltunk, és maga pedig ebből magyar az Európa legszegényebb, legkorruptabb országát csinálta, és a többi. Tehát szerintem jó volt a beszéd, azzal így, hogy nem volt egy bombasztikus beszéd, semmilyen nagy reveláció nem volt, de jól beszélt, és a vége az nagyon ügyes volt. Legyen köztük az, hogy mindketten tudjuk, hogy vége van. Ezzel, mint egy bevonta Orbán Viktort is abba, hogy ők már közösen tudják, hogy vége van ennek, amit hát mirek, hát a NER-nek, és jól lehet, hogy Orbán Viktor erről azért másképp gondolkodik. Én azt kell mondjam, hogy jó volt, viszont azt is tegyük hozzá, hogy ez itt Magyarországon érthetően nagy figyelmet kapott, de azért a vitában, a nemzetközi sajtót nézzük, ez nagyon nem volt egy központi, tehát nem kapott komoly figyelmet, mindenki elsősorban von der Leyenről elfoglalkozott, meg Manfred Weberrel. Uh-huh. Mert ugye ők a faj súlyos nagy szereplők nemzetközi szinten. Viszont a mi szempontunkból Magyar Péternek föl volt adva lecké, szerintem megoldotta.
Volt még két elem, ami érdekes volt, az egyik pedig 56-nak a helyzete most, ugye az Orbán Balázsi mondatok után, és ezt is előhozta Magyar Péter, hogy 56 emlékét gyalázta meg, ugye az ön mögött somolygó, így fogalmazott politikai tanácsadója, és hogy ugye újra elhozta ezt a témát, hogy 56 emlékét meggyalázta, és ez a somolygó politikai tanácsadó, és persze október 23 előtt vagyunk, nagyon sokan találgatják, hogy mi lesz ennek a következménye, vagy nem lesz következménye, de ugye Ursula von der beszédében is ez nagyon, nagyon fontos hangsúlyt kapott, tehát látható ez a téma, ez a nemzetközi szintre is kikerült. Ennek mekkora jelentősége volt, vagy lehet például? Mert mondta, hogy Ursula von der Leyen számára vannak olyan témák, amik fontosak, és itt láthatóan fontos volt neki, mert ennek külön komoly hangsúlyt is adott.
Igen, hát az, hogy ez nemzetközi szinten milyen hangsúlyt kap, az kiderült abból is, hogy a francia és a német nagykövet tiltakozó jegyzéket adott át. Tehát azért ez egy komoly dolog szövetségesek között, ez jelzi azt, hogy ennek sokkal nagyobb a súlya, mint sejtik a kormányban, és azért az, hogy Orbán Viktor magával vitte, sőt maga mögé ültette demonstratíven és provokatívan Orbán Balást, az megint egy üzenet volt. Hogy méghozzá egy csak úgy dekódolható üzenet, hogy Orbán Balázsra semmi probléma nincs, hát persze félreérthetően fogalmazok.
De ugyanakkor azt is mondta Orbán Viktor, hogy nem lehet semmilyen kapcsolatot hozni, ugye 56 na és jó, a jelenlegi ukrán.
Igen, ő ezt most mondta, de hányszor hozott ő maga kapcsolatot? Mondta már azt, hogy a mi Zelenszkijünket, Nagy Imrét kivégezték, meg mint ilyeneket mondott már, hogy mi másképp harcoltuk. Tehát ő maga is összefüggésbe hozta, és ugye itt határozottan visszautasította, hogy Ursula von der Leyen hogy meri, aztán visszautasítom azt, hogy összefüggésbe hozza, pedig nagyon is áll az összefüggés, hát Orbán Balázs is megteremtette ezt az összefüggést. Csak mi volt az Orbán Balázzsal a probléma? Az, hogy ezt nem szabad ide meghozni. Ugye Orbán Balázs teljesen logikusan meghosszabbította a hivatalos magyar álláspontot az ukrán háborúval kapcsolatban a magyar 56 felé. De ezt nem szabad megcsinálni Orbán Viktor szerint, mert akkor nagyon nyilvánvalóvá válik, hogy mennyire erkölcstelen a magyar kormány álláspontja, és mennyire tarthatatlan. Tehát azt az utolsó lépést nem szabad megtenni, amit megtett Orbán Balázs ebben az ügyben. Úgyhogy ez szerintem most az október 23-ai megemlékezéseken vagy tüntetéseken, vagy biztos, hogy hangsúlyt fog kapni. Tehát ez nagyon megnehezíti a kormánypárti szónokok helyzetét ezen a október 23-án. Nem tudom, ki fog beszélni, és hogy hol. Hát Orbán Viktor valószínűleg megint nagyon válogatott szűkörű közönség előtt valahol vidéken.
Az mindesetre érdekes, és ezt is többen kiemelték, amikor ezeket az elemzéseket hallgattam, meg utána olvastam, hogy olyan, mintha a magyar parlament helyzetét elemeznénk, vagy mintha az egész helyzet az tulajdonképpen nem az európai parlamentben zajlott volna, hiszen belpolitikai ügyek kerültek elő arra, hogy ki hogyan reagált. Magyar Péter, ugye Dajs Tamás is egészen személyeskedő választ adott arra vonatkozóan, hogy hallgattál a feleségét. Szóval nagyon-nagyon úgymond belterjesnek tűnhetett, és Orbán Viktor ezt egyébként elő is hozta, azt mondta, hogy sajnálja, hogy ócska propaganda terepévé vált az Európai Parlament, célozván arra, hogy magyar belpolitikai ügyek kerültek elő. Ezt hogy látja, hogy ez mennyire jellemző, vagy mennyire, mit lehet ezzel kezdeni? Szóval, hogy ennyire a magyar belpolitika, és ilyen részletes idézőjelben tényleg belpolitikai ügyek voltak?
Hát ez óhatatlan amiatt, hogy ugye Magyarország ellen most már 6 éve folyik egy jogállamisági eljárás, ennek az egyik fő mozgatója éppen a parlament, most is fog készülni egy jelentés.
Hát, hogy ez nem volt meglepő, hogy
egyáltalán nem hogy ezek az ügyek előkerülnek. Az, hogy milyen színvonalon ment, hát ebben a magyar felszólalóknak volt szerepe, leginkább például magának Dajcs Tamásnak. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az egész vitában az igazi mélypontot ő képviselte. Ő volt az, aki aztán semmi mással nem foglalkozott, csak Magyar Péterrel, és méghozzá ez durván személyeskedő módon. Azóta ezt még megfejelt egy igen gusztus tandologgal, de ebben kiset érjünk. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos ráláthattak a képviselők arra, hogy Magyarországon milyen szintűvé vált a politikai kultúra. Amikor az elején ön kérdezett, és azt mondtam, hogy nagyon szomorúan láttam, mi történt, akkor én erre utaltam. Mert ez megmutatta pőrén, hogy Magyarországon a politikai kultúra milyen mélységig süllyedt le. És ez a miniszterelnöktől kezdve a jó néhány felszólalóig, ez nagyon nyilvánvaló volt.
Van még egy értelmezés, ez is megjelent a nemzetközi sajtóban, azzal, hogy párhuzamot vontak azt, hogy Magyarországon hogy osztották meg, vagy osztotta meg a politika a közvéleményt, és most úgy tűnik, mintha mindez európai szintre került volna, és ott is egy megosztott, tehát két fél alakult, vagy két oldal alakult volna ki ez alapján, amit látni lehetett ugye az Európai Parlamentben, és hogy Orbánt ugye a szélsőjobb vezetőjének, Európa alternatív vezetőjének volt, aki így apostrofálta. Szóval hogy látja, hogy ez mennyire reális ez a helyzetértékelés, hogy most az Európai Parlament is ilyen megosztottá vált?
Hát az az igazság, hogy ezt nem nevezném megosztottnak, mert megosztottnak akkor nevezünk valamit, ha többé-kevésbé azonos arányban vannak a résztvevők. Hát a szélsőségesek mindig jelen voltak az Európai Parlamentben, tehát én értem, mindig megosztott volt. Most egy kicsit erősebbek, ez tény, de azért még most is, hát a patrióták, akik alapvetően mögötte voltak, ők demonstratíva mindannyian bennisültek a terembe, hatalmasat tapsoltak, ünnepelték a felszólalásokat, azok 11%-át alkotják az Európai Parlamentnek. Tehát ez önmagában olyan nagyon nagy megosztottságot nem jelent az Európában, de az tény, hogy vokálisan erős volt. Tehát ez most kapott egy hangsúlyt, és ezzel valóban foglalkoznia kellett szinte minden komoly médiának hogy médiumnak Európában. Tehát ez kétségtelen tény, hogy én a BBC-től kezdve a Frankfurteren át, a Süddeutsche Zeitung, nagyon sok helyen láttam ezt. Uh-huh. Tehát nem csak a Politico, ami egy ilyen szakportál, hanem mindenütt bekerült. Ami ritka egyébként, hogy a európai parlamenti eseményen ilyen mélységig
fogadott. Igen, és ezért hoztam ezt ide, mert ugye Orbán Viktor is nagyon jelen van ilyen értelemben. Persze. Természetesen a nemzetközi sajtóban, és ezért jönnek ilyen típusú értékelések is, mi szerint ő mennyire fontos szerepet kapott itt most a nemzetközi politikában, mennyire fontos szerepet játszik, mennyire kezdeményező szerepet játszik ilyen értelemben, és hogy ezért sokkal, mert most már nagyon sokan ismerik az ő nevét.
Az biztos.
Tehát, hogy az ismertségén is nőtt.
Az biztos, ez vitathatatlan, de ugye nem mindegy, hogy valakit miért ismernek, vagy miről ismernek. Hát Milosevics nevét is sokan ismerték, de ettől azért nem volt egy nagyon fontos és meghatározó ember, és főleg nem volt pozitív szereplő.
Ebből a szempontból mi a helyzet Magyar Péterre, mert hogy az ő nevét is tulajdonképpen
hát most ismer,
valamennyire kezdik megismerni, sőt olyan szinten is kezdik megismerni, hogy kikérték ugye mentelmi jogát. Erről beszéljünk már, hogy ez ennek mekkora súlya vagy jelentősége van, ha van egyáltalán, mert hogy ugye be is jelentette a parlament elnöke, hogy megkapták a magyar hatóságok kérelmét, hogy adják ki a mentelmi jogát, és hogy hozzátette, hogy elindul a folyamat, a szakbizottság majd véleményt mond, és aztán utána szavaznak róla. Ennek mekkora a jelentősége ilyen értelemben most ebben az egész kontextusban?
Hát ennek belpolitikai jelentősége lesz, akár meg kiadja a parlament, akár nem adja ki. Ezt én nem tudom megjósolni, hogy mi lesz a vélemény. Ugye általában a gyakorlat az Európai Parlamentben, ha egyértelműen köztörvényes ügy van, akkor kiadják. Akkor nem. Például ez volt a Kylie nevű alelnök asszony kapcsolatban, aki korrupciós ügybe keveredett, ez nem volt vita, hogy kiadják. Viszont hát itt azért ez egy nem olyan tisztán vagy egyértelműen megítélhető történet. Főleg az, hogy ezt valóban lopás volt-e, vagy pedig hirtelen felindulásból elkövetett garázda cselekmény volt, tehát mennyiben bűncselekmény, mennyiben szabálysértés. Tehát ez az egész, most nem akarok belemenni a részletekbe, nem is vagyok annyira benne, viszont akár kiadják, hát akkor ugye Magyarországon ez egy óriási ügy lesz, mert akkor ez eljut a bírósági szakaszig. Akár nem adják ki, akkor meg azt fogják mondani, hogy mentegetik a köztörvényes bűnözőt. Tehát erre már föl van építve egy stratégiája szerintem a propagandának. Aki figyeli a közmédiát, illetve a Cashmahoz és a MediaWorkshoz tartozó platformokat, az látja, hogy hosszú ideje mással se foglalkoznak, csak Magyar Péterrel. Ráfordultak arra, hogy minden eszközzel valamilyen módon hitelteleníteni tudják. Ugye ezt veszélyesnek tartják. Az kiderült, hogy Orbán Viktor is erről beszélt Köcsén, hogy ez egy új veszély. Itt már nem lehet arról beszélni, hogy na, de ezek mindent tönkretettek 20 évvel ezelőtt, meg ezek is korruptak, meg bármi. Tehát itt most új eszközök kellenek ahhoz, hogy
ezt hát Orbán Viktor már reagált ott tulajdonképpen, ugye azt mondta, hogy Magyar Péter azért vette föl a jogot, hogy mögé bújjon a telefonos ügyben. Tehát tulajdonképpen ő ezt már ott a helyszínen reagálta.
Így van, tehát ő már ebben a stratégiában ő is részt vesz, és nyilván az ő jóváhagyásával megy. Tehát arra számíthatunk, hogy ez akár kiadják, akár nem,
úgy mindenki.
Ezt habosítani fogják még nagyon sokáig. Azt meg nem tudom megjusson, hogy ki fogják-e adni, mert itt mondom, azért fölmerül az, hogy ennek egy politikai háttere is van, hogy ebből egy ilyen ügyet csinálnak.
Még két gyors kérdés a végére. Az egyik, hogy Orbán Viktor ugye a felszólalásában azt mondta, vagy úgy fogalmazott, hogy ebből az egész ügyből azt a következtetést lehet levonni, hogy a magyar demokrácia köszöni szépen jól van, és hogy vérbő és erőteljes. Mármint ugye abból lehet erre következtetni, hogy milyen sok vélemény van, hogy mindenki el tudja mondani, hogy ő kiről mit gondol, milyen kritikákat kapott, és hogy ez pont azt jelzi, hogy milyen erős a demokrácia. Ezt hogy látja?
Hát én nem így látom, tehát az, hogy lehet kritizálni, az még nem, nem abszolút fokmérő a demokráciának, ugye nagyon sok minden kéne még ahhoz, és főleg a jogállamiságnak a garanciális elemei, hogy valóban egy vérbő és igaz demokráciáról beszélünk. Kétségtelen ma még én is elmondhatom a véleményemet itt önöknél, de már nem mindenütt persze, és Magyar Pétert sem túl gyakran hívták meg idáig a közmédiába, tehát ő nyilván ezzel azokat a bírálatokat akarta leszerelni, hogy Magyarországon itt problémák vannak a demokráciával, hát most látták, hogy európai parlamenti képviselők élesen bírálhatják őt. Hát ennyi még van.
Egy tényleg egy gyors kérdés a végére. Igen? Ez pedig a szuverenitással kapcsolatos, illetve a külföldi támogatásokkal, mert hogy kiderült, ugye elismerték a spanyol szélsőjobboldali párt, ugye a Vox képviselője itt az El Paisnak, hogy az MBH-ban 9,2 millió Igen. eurós, tehát ez nagyjából itt a számítások szerint ugye 3,5 milliárd forint körülbelül, ekkora kölcsönnel segítette a 2023-as kampányukat. És ugye volt mert már korábban is példa.
Hát a Marine Le Pen, az 10 milliót kapott.
Így van. És ugye ez hogy jön össze a szuverenitással, meg az, hogy nem avatkozunk más országok belügyeibe, más országok kampányába? Ennek lesz-e következménye nemzetközi szinten? Számít-e ez?
Hát szerintem számít, és az látszik, hogy ez a spanyol kormány számára nem lesz egy könnyű dolog. Tehát a spanyol kormány azért ezt megjegyzi magának Magyarország kapcsán, és amikor döntéseket kell hozni Magyarország kapcsán, akkor ez ott lesz, hogy a szociáldemokraták fejében, hogy az ő egyik fő ellenfelüket, hogy támogatta a magyar kormány. Orbán Viktor azt mondta, hogy hát ez egy magánügy, ez nekünk semmi közük, na most ez nem egészen így van. Ugyan kétségtelenül a többségi tulajdonos Mészáros, de komoly állami tulajdon is van az MBH-ban, mint hogy az MKB-ban is volt, amelyik ott van. Ja, Le Pen támogatta. Tehát egyáltalán nem igaz, hogy ennek semmiféle állami közvetettsége nincs. És hát ezer példát lehetne felsorolni. Hát beavatkoztak az Észak-Macedónia választásba, a Szlovákiaiba, a Szlovéniaiba, ilyen módon a Franciába is, a lengyelekhez tanácsadókat küldtek. Tehát egészen döbbenetes ez a két arcúság, hogy itt arról beszélnek, hogy be akarnak avatkozni külföldiek, miközben Magyarország méreteit messze meghaladó mértékben vesz részt más országok belpolitikai mozgásaiban.